Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Géci Gábor, aki a Civil Rádió közelmúltban elhangzott műsoraiból ez alkalommal a következő két műsort ajánlja a kedves hallgatóknak. Elsőként a hétfőn esténként hallgatható Kulinária című műsorunk legutóbb elhangzott műsorát ismételjük meg, amelyben Mészáros Gáborral, egy csokoládi manufaktúra tulajdonosával, a csokoládiról beszélgettek a műsor házigazdái, Tímár Andrea, Koller Tamás és Lavani Alex. Mindezt követően a második órában az Olvasókör hétfőn este elhangzott műsorát hallgathatják újra, amelyben Tóth Zoltán a műsor szerkesztője, míg a választások előtt Bokros Lajos egykori miniszterrel a magyarországi helyzetről beszélgettek. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
Hogy készül a serrano sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a Kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani Alex, kóstoló, Tímár Andrea.
Jó.
Kiegészülve a mai nap Mészáros Gáborral, másodízben, mert a múltkori beszélgetésünk annyira jól sikerült, hogy kiderült, hogy a téma annál sokkal gazdagabb.
És nagyon sok részét nem is érintettük.
Igen, és egyszerűen kénytelenek voltunk a műsoridő miatt abba hagyni. Mészáros Gábor, a Csokomi cég megalapítója, tulajdonosa, a mai vendégünk is, csokoládéról lesz szó. És a kóstolásban sem eddig se jutottunk, mondhatni, és ezért visszahívtunk téged, örömmel vettük, hogy volt időd ma is eljönni hozzánk.
Jó eset kívánok mindenkinek.
Ezt akartam, átadom a szót.
Üdvözlünk ismételten körünkben.
Igen, talán nem muszáj pontot folytatnunk, ott folytatni, ahol a múltkor abba hagytuk, de hogy szedjük egy picikét össze, mióta létezik a Csokomi, és hogy tulajdonképpen miért vágtál a sör piac után, miért nyargaltál át a csokoládé piacra?
2010-ben alapítottam, röviden összefoglalva, alapvetően a sörös cégnél, ahol dolgoztam, ott azért az egy alkalmazotti státusz volt, amit most éppen művelek csinálok, az egy saját vállalkozás, csokoládé készítéssel foglalkozunk, abszolút manufakturális keretek és körülmények között, egy 13. kerületi kis üzemben készülnek, legalább 100 féle, vagy több mint 100 féle variációban a különböző csokoládétermékeink. Nagyságrendileg 20 országban vagyunk elérhetőek, a legyártott csokoládéknak nagyjából szerintem úgy átlag 70-75%-a külföldön landol, tehát abszolút elmondható, egy exportorientált cég vagyunk. És annak hát rengeteg, sok-sok díjjal rendelkezünk.
Az biztos, a díjak óriásiak. Annak is indult eredetileg? Tehát a fejedbe az elképzelés? Vagy a hazai piacba gondolkodtál akkor még?
Első körben hazai piac, de a névválasztás egyébként az nem véletlen. Igen. Azért próbáltam egy olyan nevet, egy brandet választani, ami külföldön is könnyen megjegyezhető, könnyen kiejthető, jól hangzik, jól cseng, mert az én nevemet, mint Mészáros, nehéz egyébként. Soha egy külföldi szállodában sem mondták ki helyesen még. Szóval. Nem biztos, hogy ez egy szerencsés névválasztás lett volna, de így utólag bebizonyosodott, hogy akár a japán, a tajvani, bármelyik arab, európai, vagy bármelyik országban vagyunk jelen, a Csokomit nagyon-nagyon könnyen megjegyzik, kiejtik. És...
Egyébként hogy jött a név? Tehát, hogy azt meséltél a dizájnról, amit közösen a belső építész barátod a Gyulával, vagy elsősorban neki köszönhetsz, a név az honnan van?
Alapvetően volt egy olyan jellegű, nevezzük a szolgáltatás, ami most már egyébként, vagy jó ideje nem elérhető, ez pedig úgy nézett ki, hogy a táblás csokoládéinkat te úgy tudtad megvásárolni, vagy megrendelni tőlünk, hogy a weboldalon nem csak a kész, úgymond általunk összeállított csokoládé ízesítések, kreációk közül tudtál válogatni, hanem egyénileg testre szabottan készítettünk csokoládétáblákat, amit te online tudtál megrendelni, tehát kiválasztottad mondjuk azt, hogy egy ét csokoládét szeretnél, amire szórjunk neked rózsaborsot, amit még egyébként egészítsünk egy kis piemonti mogyoróval, majd egy liofilizált málna szemmel is.
Igen.
Ezt mi elkészítettük neked.
De mekkora mennyiségben kellett? Vagy
egyet. Akár egy darabot. És egyébként annak ellenére, hogy ez egy nagyon akkoriban nagyon különleges, vonzó, egyedi szolgáltatásnak számított 16 évvel ezelőtt online tudtál ilyet rendelni, sajnos nem lett annyira befutott maga a szolgáltatás, aha, de mégis valamiért, amikor a csokomi szóba került, a beszélgetések során leginkább ezt a tulajdonságot kapcsolták össze a csokomi márkanévvel, de mégsem így vásárolták
más
leginkább a csokomi.
Más a tulajdonságot, hogy összerakhatsz te magad
egy. Igen, mert sosem volt egy olcsó csokoládé, ahhoz meg olyan illető, aki nem feltétlenül jártas mondjuk a gasztronómiában, ahhoz úgymond egy túl drága kísérletezés, hogy ez most valójában jó párosítása, amit ő fejben összerakott, és hogyha kiderül a nap végén, hogy nem, akkor könnyen lehet, hogy ez egy kidobott pénz volt. Ezért inkább mindenki azt választotta, amit mi javasoltunk.
Bíztak az ízlésetekből.
Így van.
Bocsássatok meg, hadd talán most azt a kérdést, amit itt a mai műsor előtt neked pedzegettem, hogy de hogyan indul, de hogyan, mert és egy gyakorlatias kérdés. Az ember, amikor egy üzleti vállalkozáson gondolkodik, akkor mindig azt hiszem, mindig abból indul ki, hogy legyen pici ócó, és akkor az megfizethető tömegek számára is. Te meg most az előbb mondtad, hogy mindig is drága volt, vagy hát nem így fogalmaztál, de hogy nem volt olcsó a csokoládé. Uh-huh. Hogy mertél rögtön magas áron indulni?
Hadd kezdjem én a választ. Tehát általában az összes marketing azzal kezdi, az oktatás, meg minden más, hogy a pici olcsó, akkor csinálj, akkor sokat kell eladnod. Ha keveset adsz el, már elnézést, akkor a drágán. A piacnak, akkor árazd magad túl.
Vannak benne igazságok.
Igen, ez sarkalatos volt nagyon.
Igen, de alapvetően én tudtam azt, hogy nem tudok olcsón sokat eladni, hiszen én nem tudok versenyezni az ipari szereplőkkel, a méret gazdaságosság miatt, tőkehiány miatt, stb. Ez sosem volt felvett cél. Sokkal inkább azt szerettem volna elérni, hogy olyan jellegű és olyan minőségű csokoládé termékeket készítsünk és ajánljunk a fogyasztóknak, amilyen minőséggel korábban ők még nem találkozhattak a magyar piacon. Ennek persze ára van, mert olyan különleges alapanyagokkal dolgoztunk mindig is, amelyek a maga kategóriájában mindig is a legjobbak közé tartoztak, és mindig is a legdrágább alapanyagok közé tartoztak. Tehát jó példa erre mondjuk, hogyha mi mogyoróval dolgozunk, akkor csak és kizárólag Piemontéból származó mogyoróval szoktunk dolgozni, ez Észak-Olaszországban található. Bármelyik cukrászséfet megkérdezed, alapvetően, és teljesen mindegy, hogy most melyik országban, mindenki azt fogja mondani, hogy alapvetően a piemonti mogyoró az, ami tényleg a legkülönlegesebb minőség, a legízletesebb, és tényleg a legjobb. Ez igaz a Bronte pisztáciára, ez igaz a Szicíliából származó avolai mandulára, amit például mi használunk. Magyarországon szinte elsők között vezettük be azt, hogy mi liofilizált gyümölcsökkel dolgozzunk, tehát 16 évvel ezelőtt tényleg 10 emberből 9,9 nem tudta, hogy miről beszélek, amikor liofilizálásról és mint tartósítási technológiáról beszéltem.
Szárítva fogyasztás.
Igen. Tehát hogy ez egy nagyon különleges dolog. Alapvetően mindig próbáltunk olyan jellegű alapanyagokat felkutatni, megkeresni, amivel meg lehet ragadni a fogyasztóknak a figyelmét. Mostanában is egyébként próbálunk olyan jellegű dolgokat válogatni. Itt van például erre egy nagyon jó példa, az Iokan Hei, ami egy olyan nagyon különleges Japánból származó citrusféle, amit hát itthon én még nem találkoztam emberrel, aki rajtunk kívül hallotta volna, de arra nagyon büszke vagyok, hogy a párizsi Salon du Chocolat kiállításon, ami a világ legnagyobb csokoládé és szakmai rendezvénye, ott sem találkoztam olyan csokoládékészítővel vagy cukrásszal, aki hallott volna már róla.
Még egyszer, Ion?
Iokán.
Iokán.
Iokán. Igen, igen. Ez egy nagyon különleges citrusféle. Még Japánban is nagyon kevesen ismerik, ahol egyébként nagyon nagy kultusza van a különböző citrusok nemesítésének és termesztésének. Ez egy leginkább egyébként a mandarinra emlékeztető, viszonylag édes ízű, mandarinszerű gyümölcshé gyakorlatilag kandírozva. Itthon sokkal ismertebb már a yuzu. A yuzu sokkal fanyarabb, más jelleg, más karakter. Mind a kettőt használjuk, csak más és más csokoládé esetében más és más csokoládé karakterekkel harmonizálnak jól.
Az kizárt, hogy én most egy olyan megragadtam azt, ami a legközelebb van hozzám, egy ilyen desszert csokoládét érve.
Aha, ez egy drazsé termék.
Drazsé, ezt
ami
mondtam beszélni.
Ami sikerült szerintem a legkülönlegesebbe belenyúlni.
Nem lehet, hogy ez, ahogy mondtad, ahogy leírtad, akár lehetne ez az iokán is egyébként.
Nem, ez egy pörkölt kakóbab szel, Chuaoból, a világ egyik legendásabb termőterületéről, és ezt a pörkölés követően szintén Chuao kakóbabból készült úgynevezett bintubár csokoládéval drazsírozzuk. Ugye a bintubár az azt jelenti, hogy alapvetően a csokoládé készítő nem kész csokoládé alapanyagot vásárol pasztilla formában valamilyen belga, francia, olasz csokoládé alapanyaggyártó vállalattól, hanem mi magunk állítjuk elő a csokoládé alapanyagot is, úgy, hogy felkutatjuk, feltérképezzük a nagyon-nagyon különleges kakóbab termőterületeket. Itt megpróbáljuk megkeresni, megtalálni a legkülönlegesebb genetikával rendelkező kakóbabokat. Elutazunk oda, megismerjük a farmereket, hogy úgy dolgoznak-e vele, ahogy egyébként szükséges.
Kivéve Madagaszkáron.
Kivéve Madagaszkáron, ahova veszélyes, igen. Ott a ültetvény tulajdonos azt mondta, hogy csak akkor menjünk el, hogyha úgy érezzük, hogy már leértük életünk nagy részét. És alapvetően, hogyha meggyőződtünk róla, hogy a szüretelést követően a fermentálás és a szárítási folyamat is megfelelő módon történik, akkor elkezdünk vele különböző tesztadagokat készíteni, és hogyha megfelelő minőségben tudunk csokoládét előállítani, akkor elkezdjük ennek a úgymond sorozat gyártását. Tehát itt abszolút ilyen úgynevezett mikrobecsekről beszélünk, tehát egy gyártási folyamat során nagyságrendileg valahol olyan 60-90 kg közötti mennyiséget dolgozunk csak fel hetente egy gépben.
Akkor kezdjünk visszatérni, ahogy alapba hagytuk.
Ez egy viszonylag monológ lett, igen. Oké.
Az egy kisgyerek, 69.
Illetve hogy indult olyan szempontból, hogy nem tudom, Belgiumok megérkezett, azt tudjuk jól ugyebár a történetekből, hogy a Belgiumban ugyebár a pénz központú helyeken, ugyebár a gazdagok azzal mutogatták, hogy nekünk mennyi pénzük van, csokoládé itarra hívták meg ismerőséget, barátaikat, és így mutogatták, hogy ők tudnak csokoládét inni, illetve megfizetni. De hogy indult az első, tehát általunk úgymond ismert táblás csokoládé például? Igen. Tehát hogy alakult ki, hogy valaki véletlenül tovább őrölte, hosszabban őrölte?
Igen, ilyesmi. Tehát alapvetően tényleg a csokoládé fogyasztás Európában, meg mondjuk Amerikában nem feltétlenül azt jelentette 100-200 évvel ezelőtt, most. Így van. Sőt, vannak egyébként olyan országok, ezek egyébként jellemzően a kakótermő területek, ahol a csokoládé fogyasztás a mai napig ugyanúgy nem azt jelenti, mint az európai csokoládé fogyasztás, hanem ők még mindig azt a régi, tradicionális, több száz évvel ezelőtti metódus alapján fogyasztják a csokoládét, ami egyébként általában és leginkább a forró csokoládé. Ez így volt Európában is, és egyébként az az előbb említett Chuao kakóbab, amivel itt már szemeztél, vagy meg is kóstoltad, az egy annyira különleges kakóbabnak számított már a 17.-18. században is, fölismerték ennek a különleges ízvilágát, minőségét, hogy csak és kizárólag azok dolgozhattak ezzel a kakóbabbal Európában, akinek erre a spanyol királyi család engedélyt adott. ez majd, hogy nem ma is így van, persze nem a spanyol királyi családtól kell engedélyt kérni, de...
Hanem kitől,
aki termeszti, illetve attól a kizárólagos értékesítési joggal rendelkező cégtől, aki egy venezuelai, japán tulajdonú cég, aki ezzel rendelkezik, és tényleg elmondható, hogy a világ legjobb csokoládé készítőinek adnak el, csak ebből a kakóbabból, mindössze nagyságrendileg 40 csokoládé készítő van az egész világon, akik ezzel a kakóbabbal dolgoznak, és nagyon ritka és kis mennyiségben érhető el, 25-26 tonna az éves terméshozam, mi is épp nemrégiben rendeltünk.
Ez van Ecuadorban?
Nem, ez
Venezuela.
Igen.
Igen, csak van egy valamelyik, ami csak egy helyen...
Van egy nacionál típusú kakobab, ami Ecuadorban terem csak szintén, az is egy másfajta ízlet.
De ez a Chuao.
Ez Chuao, így van. Szóval ez való igaz, hogy így történt, hogy Európában ez a nemesek kiváltsága volt, és nagyon különleges alkalmakkor fogyasztották általában, és valóban nem ilyen csokoládétábla formában, hanem jellemzően forró csokoládéként, egyfajta ilyen energizáló italként, és ez nagyságrendileg 150 évvel ezelőtt változott meg, amikor igenis véletlenül egy ilyen őrlőgépben véletlenül tovább bent maradt egyébként a csokoládé, és akkor nagyon finomra őrlődött szét, és akkor rájöttek, hogy hú, hát ebből lehet egy ilyen lágy, a folyékony masszából egy olyan lágy táblás csokoládét is készíteni akár, ami mondjuk a mai csokoládénak az előfutára volt.
Gábor, amikor ti elkezdtek egy ilyen különleges dologgal, alapanyaggal dolgozni, nincs valami feltételrendszer? Nem volt az, hogy a piacra csak akkor engednek be benneteket, mondod, hogy 40-en dolgoznak ilyen kakaóbabbal, hogy nem, na, érted?
Hogy mi alapján döntötték el, hogy mi dolgozhatunk vele?
Igen.
Alapvetően ez a nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhető, mert amikor mi elkezdtünk bintubált csokoládéval dolgozni, akkor alapvetően mi még ugye korábban, tehát amikor a Chuaóval is elkezdtünk dolgozni, mi korábban nem készítettünk bintubált csokoládét, mi a kezdetek kezdetétől dolgozunk Chuaóval. Alapvetően van egy Chloé Dutrassel nevezetű hölgy, egy francia hölgy, aki ebben a kulcsfontosságú szerepet tölt be. A Chloé egy olyan iparági zseni, egy iparági szaktekintély, aki egyrészt csokoládé készítőket oktat annak érdekében, hogy nagyon különleges minőségű kakóbabból hogyan lehet rendkívül kiemelkedő minőségű táblás csokoládét, bintubált csokoládét
nála
készíteni.
Tanultál?
És én nála tanultam, Venezuelában, így van. Két hetet töltöttem kint 2023 márciusában, éppen három évvel ezelőtt. Hát szerintem valahol 50-55 között.
Ja, aztán nem annyira idős, egy ilyen ősz.
Egy fiatal hölgyről beszélünk.
Igen. És ő honnan tudja, akkor őt kitanította?
Ő alapvetően az egész életét a csokoládé világában töltötte, és a kakaó környékén, és az ő élettársa, most már szétmeteg, de az ő élettársa Venezuelában élt, ami a kakaó egyik őshazája, és ő több mint 10 éven keresztül élt Venezuelában, és az ő párja alapvetően szintén egy gasztronómiai szakember volt, aki leginkább a kakaó és a csokoládé irányába orientálódott, és a tudást ezt így valahogy együtt szedték össze, vagy szívták föl, és tanították egymást. Az ő szerepük kettős az iparban, ugyanis, ugye, mint előbb említettem, csokoládé készítőket is oktatnak, ugyanakkor ezzel párhuzamosan és emellett kakaóültetvény tulajdonosokat is treníroznak, képeznek annak érdekében, hogy hogyan lehet az adott kakóbabból a legnagyobb terméshozamot elérni, a legjobb minőség előállítása mellett, hogyan kell egy kakóültetvényt kialakítani, hogyan kell az öntözőrendszert, milyen távolságra kell egymástól ültetni a fákat, mikor és hogyan kell metszeni a kakófákat, mikor szüretelsz, a szüretelés követően hogyan fermentálod a babot, stb. Járt már egyébként a Chloé nálam tavaly nyáron, ami egy abszolút kivételes alkalom
közvetlenül volt. Mielőtt szakítottak a párjával?
Egyébként azt követően, de ő valamiért és valamilyen szinten nagyon megkedvelt minket, és nagyon látja bennünk azt, hogy elhivatottak vagyunk, itt a Bintubár csokoládékészítő szakmán belül. Ez egyfajta ilyen utókövetés volt, hogy hogyan dolgozunk, milyen metodussal. Itt volt, itt töltött egy hetet Budapesten velünk, egy teljes munkahetet együtt töltöttünk reggeltől estig, együtt készítettünk két különböző, sőt több csokoládét is.
És úgymond
finom hangoltuk a dolgokat, mert persze mindig van mit tanulni, és mindig van följebb, tehát én is azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy én 16 éve foglalkozom már alapvetően csokoládékészítéssel, minden nap tanulunk valami újat, ez egészen biztos.
A hölgy is tanult tőled esetleg valamit?
Nem gondolnám, hogy ezen a területen én tudnék neki bármi újat mondani.
Itt a technológia, amit ő oktat, illetve amiket ők haladnak előre és figyelnek. Itt olyan dolgokat képzeljünk el, hogy mondjuk a temperálás különböző hőfokon, különböző ideig.
Nem, ez az ezelőtti szakaszok, tehát hogyan válasz ki egy kakóbabot. Ugyan vizsgálj meg egy kakóbabot, amikor új kakóbabbal szeretnél dolgozni. Van egy úgynevezett cut test, az azt jelenti, hogy a fermentált és szárított kakóbabokat, hogyha te felnyitod, vagy ketté vágod, akkor hogyan tudod eldönteni azt, és mik azok az ismérvek, ami alapján el tudod dönteni azt, hogy ez egy megfelelő minőségű kakóbab-e vagy sem. Genetikai tekintetben is, illetve a szüretelést követő folyamatok eredményeként meg tudod állapítani, hogy ez egy jól fermentált és szárított kakóbab-e vagy nem. Hogyan pörkölsz egy adott kakóbabot? Vannak különböző pörkölési stílusok, ugyanúgy, mint ahogy egyébként kávénál egy vagy. Kávénál, így van, egy specialty kávénál.
De gondolom, már elnézést, kapsztok mellé egy szertifikációt, ami tartalmaz különböző, tehát akár tartalmazza a zsírtartalmat, tehát a vajtartalmát, a pörkölés, vagy nem, a pörkölés az mindig a ti dolgotok.
Az mind, így van. Az a legfontosabb eszköz a mi kezünkben, amivel meg tudjuk határozni a majdani késztermék, a csokoládénak az ízét. De attól függetlenül, hogy most mi kapunk egy úgymond műbizonylatot, ami tartalmazza azt, hogy hány százalék a kakó szárazanyagtartalom, hány százalék kakó vaj található egy adott babban, mert ugye ez genetikától is függ, meg termőterülettől is függ, hogy hány százalék, de nagy átlagban ez valahol 50-50 százalék maga a szárazanyagtartalom és a kakó vaj. De a certifikát nem fogja tartalmazni azt, hogy a fermentálás az hogyan sikerült. Tehát azt mi látjuk a szemünkkel, mi ízleljük az ízlelő bimbóinkkal, hogy az megfelelően lett elvégezve, vagy nem, és abból tudunk-e megfelelő minőségű kakóbabot készíteni, vagy nem. És akkor, ha pörköltük, nem mindegy, hogy mikor őrőljük szét, hány fokos a kakóbab, nem mindegy, hogy a malomköves őrlőgépbe milyen ütemben adagoljuk be, milyen hőmérsékleten, milyen nyomás nehezedik a gránitkövekre, vagy bocsánat, a gránitköveken keresztül a kakóbabra. Nem mindegy, hogy milyen hőmérsékletű levegőt, milyen erővel fújunk be, szóval ez egy sok összetevős dolog.
Tehát már nem úgy, amit régen, hogy a két malomkő között csak őröljük.
Igen, és ez nem úgy néz ki, hogy most bedobáljuk, úgymond a kakóbabot a gépbe, on gomb, és akkor négy nap múlva off gombot megnyomjuk, és közben elmegyünk, nem tudom, mozizni, meg strandolni. Szóval annál egy kicsit összetettem a dolog.
De egyébként az elrontott alapanyaggal, ha van ilyen, azzal mit kezdtek? Kidobjátok a szemétbe?
Alapvetően nem, hát értelemszerűen nem használjuk fel ezeket a kakóbabokat, bár ritkán szoktunk, de volt már természetesen példa, különösen az első fázisban, amikor sokat kísérleteztünk, újabb és újabb babok beszerzését követően. Hát ezzel igazából nem tudsz különösebben mit csinálni, tehát nyilván hazaviszik a kollégák, és akkor otthon eldolgozzák csoki tortába, a süteménybe, ide-oda, amoda, tehát ez nem egy vállalhatatlan minőség, uh-huh. A mindennapok felhasználásában, de mondjuk nem egy olyan vállalható minőség, amit mi prezentálni szeretnénk Csokomi márkanév alatt.
Jó, taníts meg minket akkor kóstolni.
No, hát ez egy nagyon összetett és komplex feladat.
Nagyon kemény munka lesz akkor jelek szerint.
Alapvetően nyilván ez egy kicsit másabb jellegű dolog, mint amikor mondjuk egy átlagos édesség fogyasztás igény céljából bekapunk valamilyen édességet, vagy nasolandó kis nem, bármit, kis csoki falatot. Tehát itt ugye először is a öt érzékszervünket használjuk. Ez egy, én mindig azt szoktam mondani, hogyha azért valaki minőségi csokoládét fogyaszt, akkor annak érdemes megadni a módját. A legjobb nyilván egyébként a reggeli időszak, amikor még úgymond, idézőjelbe téve mondom, tiszták vagyunk, nem ettünk semmit, nem ittunk teát, kávét, nem cigarettáztunk, nem mostunk fogad, nem találkozott egyik érzékszervünk se semmilyen kemikáliával sem.
Egyébként van ott egy doboz csoki például?
Alapvetően, amikor terméket fejlesztünk, akkor azért én is reggel sokkal jobban érzem, és tudom, hogy jobban érződnek az ízek, mintha mondjuk éppenséggel egy fűszeres ebéd után kóstolsz csokoládét, akkor nyilvánvalóan tompulnak az érzékelések. Tehát az első az az, hogy alapvetően, hogyha mondjuk egy táblás csokoládéról beszélünk, és akkor mondjuk ezt bontsunk is ki itt egyet, hogyha az első dolog ugye az az, hogy szemrevételezzük, megnézzük a csokoládét, tehát alapvetően a csokoládé felületének...
Már a csomagolást is, igen?
Igen, hát a mi táblás csokoládénk esetében, hogyha kinyitjuk a csomagoló dobozt, akkor a csomagoló doboz belsejében alapvetően feltüntettük azt a 17 lépést, ami ahhoz szükséges, hogy elkészüljön ez a tábla csokoládé, ami itt a dobozon belül található. Onnantól kezdve, hogy elmegyünk, felfedezünk különböző kakaóültetvényeket, és odáig, hogy ugye becsomagoltuk, és eljuttatjuk a fogyasztóhoz. Tehát alapvetően a táblás csokoládé felületének fényesnek kell lenni, most nyilvánvalóan ez arra igaz, abban az esetben igaz, hogyha egy ilyen sima felületről beszélünk. Mi a mi táblánk esetében vannak ilyen különböző felületi struktúráltságok. Ez inkább csak egy ilyen dizájn jellegű dolog, meg a kakó vagy a csokoládé kristály szerkezetére utalnak alapvetően ezek a különböző felületi játékok. Hogyha egy szép, ha megfelelően dolgoztunk, és megfelelő módon temperáltuk a csokoládét, akkor alapvetően egy ilyen nagyon szép, fényes felületet kell, hogy kapjunk. Mondhatjuk azt, hogy pipa, itt ugye ebben az esetben ez megvan, hál' Istennek. Nem sültünk fel vele itt élő műsorban. A második az az, hogy alapvetően meghallgatjuk úgymond a csokoládét.
Ahogy reptál, vagy törjük a hangját?
Igen, hát nyilván nem fog beszélni, hanem ha a fülünk közelében eltörjük a csokoládétáblát, akkor alapvetően úgymond egy ilyen angolban ezt úgy hívják, hogy snap, tehát egy nagyon kellemes pattanó hangot fog hallatni a csokoládé, és hogyha megfelelő módon lett elkészítve, és jól van temperálva, és mondjuk az adott hőmérsékleti körülmények is alkalmasak erre a célra, akkor ez egy megfelelő pattanó hangot fog adni.
Ez a tökéletes hang.
Ez így van. Most egy picit zacskó csörrenés mellé társul, de megpróbál még egyszer, zacskó nélkül. Szerintem ez abszolút tökéletes. No, hát hogyha megérintjük a felületét, akkor alapvetően...
Adja mi kezünkbe is, hadd
parancsolj.
Mi is. Jó. Igen, tehát érintjük.
Idáig etted.
De az nem egy táblás csokoládé volt, hanem egy drazsétermék. Tehát, hogyha megfogjuk, megérintjük a csokoládét, akkor alapvetően itt is lehet érezni ezt a kellemes, sima felületi részt, tehát, hogy ez is tényleg egy jól temperált dolog. Ha nincs jól temperálva a csokoládé, akkor alapvetően nem törik ilyen szépen, hanem inkább csak így szétmorzsalékozódik, úgymond. Az egy nem megfelelő kristályszerkezetet feltételez. Ugye béta kristályszerkezetre kell törekedni a csokoládé temperálása során, most ebben részletében nem megyek bele. Hogyha ez megfelelő, akkor utána ugye megszagoljuk a csokoládét, megillatozzuk, minden egyes csokoládénak egészen más és más illata lesz, nyilván ez függ a kakóbab fajtájától, az, hogy ez milyen terroárhatások érték, az, hogy milyen szinten és hogyan lett pörkölve az adott kakóbab, ezek mind-mind-mind befolyásolják a csokoládének az illatát is, és ezt követően lehet úgymond kóstolni, és mindig azt javaslom, hogy a csokoládét ne rágjuk, hanem csak
szopogassuk.
El kell olvasztani, el kell szopogatni a szánkban, így van. Amikor mi tanultuk, úgymond, hát ez is egy szakma, úgymond, Londonban, 2019-ben tanultam. Alapvetően van egy intézmény, ahol kvázi ilyen csokoládé kóstoló szommelié jellegű kurzus lehet elsajátítani, ez bárkinek a lehetőségében áll, ugyanúgy, mint egy borkóstoló szomelié tanfolyamot, és ott is ez egy ilyen aranyszabály, hogy don't munch, csak olvasszuk el, ne rágjuk szét gyakorlatilag a szánkban. Don't munch, just melt. Szóval csak így el kell. Én azt szoktam csinálni, hogy alapvetően nem a nagy táblákat, vagy a nagyobb darabokat azért nem egyben olvasztom el, hanem sokkal jobban érvényesülnek az ízek abban az esetben, hogyha első körben egy picit szétrágom kis